Mi földi országok, énekeljetek Istennek, zengjetek az Úrnak, kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. 111. Zsoltárunk első-második versét énekeljük fennállva, a 24. Zsoltár dallamára: hálát adok, Uram, néked. Foglaljuk el a helyünket, és folytassuk az Isten tiszteltünket a 370. dicséretünkkel: Jövel, Szentlélek, Úristen! A mi segítségünk, pünkösdi ünnepszentelésünk, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg, amint ez megirattott a mi számunkra, az apostolok cselekedetéről írott könyv második részének 42. versétől fejezet végéig.
Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda és jel történt. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek, ahogyan éppen szükség volt rá. Napról napra álhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az életben. Dicsérték az Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel.
Isten tegye áldottá az ő igéjét, szívünkbe fogadását, hajtsuk meg a fejünket, és csendesedjünk el. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy akik tiszta szívűek, azok megláthatnak téged, mert te kijelented magad, és mindenek előtt kijelented magad igéd és szent lelked által. És köszönjük, hogy ebben csodálatos élmények vannak, ebben nagy üzenetek vannak, nagy megtapasztalások. Az akadálya ennek egyedül az, hogy a szívünk nem tiszta. Köszönjük, hogy te megtisztítod azt akkor, amikor belépünk a te házadba. Tisztítsd meg a mi szívünket, hogy eléd állhassunk, hogy valóban te rád figyelhessünk, hogy valóban téged hallgassunk. Nem valami mást, valami belső, mélyről jövő sugallatot, ami eltereli a mi figyelmünket, átértelmezi a hallottakat, elkezdi az alkudozást, vagy éppen ellenséges indulatot kavar bennünk. Köszönjük, hogy a te szent lelked az hatalmas, tisztító tűz, amelyik megelégíti a szomjazókat, amelyik meggyógyítja betegeket, amelyik betölti a mi hiányainkat. Így jöttünk most ide, áldj meg bennünket, cselekedd meg ezt ígéreted szerint. Amen. Kedves testvérek, az ige hirdetésre készülünk, a 164. dicséretünk második és harmadik versével, 164-es, a kegyes Jézus második és harmadik verse, elménket, értelmünket, lelki sötétség kopta be. tiszteleteim, alapigénk a felolvasott igerész, és az utolsó verset olvasom még egyszer. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, a pünköst kapcsán az egyházról szólunk ma is, arról, hogy milyen közösség volt az első gyülekezet, és hogy milyen indítatásokat nyerünk ebből a ma gyülekezetére nézve, a mi életünkre nézve. Találtam egy ideillő történetet, nem tudom, hogy ezt már elmondtam-e, de hát elmondom még egyszer, már elég régóta vagyok itt, elővehessek régi történeteket, de nagyon megragadó, állítólag egyszer Németországban egy meteor leesett, egy kisebb fajta, ugye hulló csillag az egy nagyon látványos dolog, és hát valami darabot megtaláltak belőle, és ment a nép ki, hogy megnézzék, hogy milyen az égből jött csillag, és ugye a csalódás az érdekes, itt a nagy-nagy csalódás, hogy tudnék, ugyanolyan szürke kő volt, mint akármelyik az utcán. Ugye, ment a nép megnézni a hullócsillagot, és helyette egy kihűlt szürke követ találtak, ami földi anyagunkhoz hasonlót. Nagyon jó ez a kép arra, hogy felvezesse ezt a gondolatot, hogy pünköstkor egy rész valódi ég jött a földre, anyagivá lett, matériává, közösségé, gyülekezetté lett, megszületett az egyház látható módon itt a földön. Mondhatjuk ezt, hogy anyaggá lett, világgá lett a menny, de ami a fontos, nem hűlt ki, nem lett élettelen kődarab, mert a lélek ereje, energiája továbbra is izzásban tartja, és ez az egyház. Látványosság is, ugye, és olvastuk, hogy kedvelte őket az egész nép. Valahányszor az Isten gyülekezetet hív egybe, akkor mindig ez történik, hogy valami megvalósul a mennyeiből. Való igaz, hogy vannak ilyen hullócsillag gyülekezetek, ugye, sziporkázva hirtelen keletkeznek, nagyon izgalmas, felizzanak, és aztán igazából földet érnek, ugye, akkor kihűlnek, és mindaz, ami ígéretes volt benne, nem tud megvalósulni, csalódást okoz. Van így a hívő ember is, vagy a hívőnek induló élet is. Hát az egyháznak ez a nagy csodája, hogy Jézus másutt mondja, más összefüggésben, de most szerintem ide hozhatjuk, hogy Isten a kövekből is támaszthat fiakat. És ez csak így zárójelesen ugye, gondoljuk tovább, hogy az egyházban gyakran találkozunk a kőszívű ember fiaival. Ugye? Tehát azt gondolom, hogy pont ez a lényege, hogy Jézus Krisztus szuverén úr az ő egyházának, az egyház tehát mindig csoda is, éppen azért, mert mennyei eredetű. Kevés dolog tud persze úgy lehűteni bennünket, mint a úgynevezett józan gondolkodás, ugye, meg azt mondja, hogy nagyon szép ez, meg rendben van, hogy ünnepekkor ilyen jókat mondunk, de hát azért alapvetően két lábbal kell járni a földön, látjuk a korlátokat, a határokat, szűkös lehetőségeket, és hát a másik oldalt is világosan látom, ugye a veszély, hogy nagyokat gondolunk, sziporkázóakat mondunk, belelkesítünk, ugye ezt könnyű mondani, és felvillantani valamit, mint ahogy a meteor is ugye felvillan, aztán eltűnik, és kiáll a sorból. Hát mire van akkor igazából szükség? Melyik a helyes út? Egyik sem, mennyei látásra van szükség. Azt kell elkérni, azután kell óhajtozni, könyörögni, és aszerint kell élni, aszerint kell közösséget alkotni. De például a beszédekben mondja, egy nagyon jól ismert ige, hogy amikor nincs mennyei látás, a nép elvadul. És ez hallatlan fontos gondolat, Ugye a felülről való látás nélkül a gyülekezet közössége szépen néha észrevétlenül, de hatékonyan átalakul, klub lesz belőle, egyesület lesz belőle, könnyű elmenni, ugyanolyan könnyű eljönni belőle, pont az az izzás nincs meg, ami hiányoltak ugye a meteorból az atyafiak. Tehát a gyülekezet alapja a mennyei látás, és itt Pált idézem, ki börtönben mondja Agrippa királynak az apostolok cselekedetében, ugye, a damaszkuszi úton kapott mennyei látást mondja el, és aztán azt így folytatja, hogy ezért Agrippa király, nem voltam engedetlen a mennyei látás iránt. Az egyház ura kijelenti magát, az ő szent lelke által, az igéje által is látást ad ma is, és ott lesz valóság, tudnilik mennyei valóság, itt a földön az egyház, ahol engedelmeskednek ennek a látásnak. Azt az Isten szent lelke meg fogja áldani, akkor nem hulló csillag lesz belőle, gyülekezet életéből nem nagy felbuzdulások, aztán eltűnik az évek során, nem kihűlt kődarab lesz a közösség, hanem folyamatos izzásban lévő, de e világban lévő, látható, tapintható közösség. Ugye a sláger eszembe szokott jutni, még az öregek ismerik, hogy ez, hogy lehozom néked a csillagokat is az égből. Hát valamilyen szerelmes dolog az egyház, ugye, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez az, amikor onnan felülről való, itt ezen a földön, és nem hűl ki, mert úgy szerette és szereti Isten a világot. Tehát az egyház ennek a Krisztusnak a teste itt a földön, és ezért nem hűl ki, ezért a Szent Háromság Isten örökké való szeretete táplálja, teszi az ő lelke izzóvá az egyházat. Tehát milyen ez a ki nem hűlő közösség itt a földön, ezt igazából csak föl kell elevenítenünk egy kicsit, ahogyan szépen sorba veszi, és sokszor el szoktuk ezt szintén mondani. Az első az így mondja, hogy kitartóan részt vettek az apostoli tanításban. Azt jelenti ez, hogy a szíven talált ember, hiszen egy néhány verssel előtte mondja, Péter ige hirdetése szíven találta őket, egyszerre csak motivált lesz. Szeretne mindent megtudni arról az Úrhoz, akihez mostantól tartozik. És az apostoloknak bőven volt mit elmondani abban a három évben, amikor együtt jártak Jézussal, az ő tanításai, gondolatai, hogyan viselkedett egy-egy helyzetben, az ő csodái, gyógyításai, amelyekben mindezek a dolgok végbe mentek, és az különösen aztán ugye azok az utolsó hónapok, hetek, a rendkívüli napok, amit Jézus annyiszor előre megmondott, és annyiszor nem értették, aztán a nagyheti, húsvéti, megdöbbentő események, mennyei jelenések, és Jézus utolsó parancsai, és ezzel, ezek alapján ugye mindent újra gondoltak, újra értelmeztek, amit addig hittek, tudtak, gondoltak. Tehát innentől kezdve egészen más szemmel látták a világot, önmagukat, más füllel hallották az Isten beszédét, tehát bőségesen volt miről beszélni, gondolkodni, hálát adni és örülni. Tehát így lesz a keresztény gyülekezet élete folytonos tanulássá, mi azt jelenti, hogy ezáltal tapasztalják meg az Isten mérhetetlen gazdagságát, szellemileg, lelkörcsileg, elkölcsileg növekedésnek indulnak. Ezt jelenti ez, hogy foglalatosok voltak az apostolok tanításában. Ebben valóban így van, hogy holtig kell tanulni, és nem csak a papnak, hanem minden gyülekezeti tagnak, azért, mert az Isten gazdagsága ott van előttünk, mint program, aminek sosem fogunk a végére járni. A második azt mondja, hogy a közösségben voltak, ahol lélek van, ott nagyon fontos a közösség, a szentek közössége, Isten új népe, mert a hívő nem tud másképpen élni. A gyülekezet tagjaim körül ülik, ugye, mint egy a tüzet, melegednek, de ez a közösség sem földi eredetű, még ha sokszor annyi földi vonást hordoz. És itt együtt van az úr és a szolga, együtt van a zsidó, a görög, a férfi, a nő, átélik azt, hogy egy magasabb rendű közösséghez tartoznak, és a különböző tagokban ugyanaz a lélek munkál, ugyanaz az ura mindnyájuknak. Na, talán így tudnám mondani, hogy ez egy különlegesen empatikus közösség, amikor az úr belebújik a szolgabőrébe, az egészséges a betegébe, a gazdag a szegényébe, és úgy hordozzák egymás terhét. Tehát ez egy nagyon-nagyon lényeges dolog, hogy kereszténynek lenni igazán nem tudok egy magam lenni. Ebben a magasabb rendű krisztusi közösségben, a Krisztus testbe való betagolódásban tanulom meg azt, hogy mit is jelent igazán közösségben lenni, egymáshoz tartozni, egymásra figyelni, hordozni egymást örömében és nyomorúságában is. A harmadik, amit az ige mond, hogy a kenyér megtörésében, az úrvacsorával való élésben, erre folytonosan szükségük volt, és sokkal gyakrabban is éltek vele, mint ahogy ezt a mi egyházi rendünk előírja. Miért? Mert nehéz helyzetben voltak, az a világ sem volt éppen a toppon, ami a morális teljesítményeit illeti. Tehát folyton átélték a saját világuk, mondjuk így, hogy gravitációját, lehúzó erejét, nehézségét, és ezért újra és újra szükségük volt arra, hogy átéljék a szabadító Isten szeretetét. Az úrvacsora pontosan erről szól, és a lélek ajándékozó jelenlétében éltek éppen az úrvacsora által. Tehát ez egy nagyon fontos volt, és így mondja az írás, ugye, hogy naponként, házanként törték meg a kenyeret. Aztán a következő, amiről mondta, hogy együtt voltak az imádságban. Mit jelent az, hogy együtt voltak az imádságban? Az imádságban tanulták meg meghallani az Isten akaratát, elfogadni és annak engedelmeskedni. Ugye ettől voltak ők igazából, mondjuk így, hogy mások, nem e világiak. Tehát természetesen kérünk az imádságban sok mindent az Istentől, de azért legyen világos, hogy az imádságban tanuljuk meg meghallani az Isten akaratát, elfogadni, és aztán kérni tőle azért, hogy engedelmeskedjünk, ettől leszünk nem túlvilágiak, persze ez se egy jó kifejezés, hanem leszünk Isten gyermekei, leszünk mások, krisztusi módon fogjuk a dolgainkat csinálni, épp úgy részt veszünk az élet dolgaiban, csak másképpen, krisztusi módon, és átéljük ezt a szuverén, felnőtt, mégis alázatos, de tartásos keresztény ember életét. Ez a nagyon-nagyon fontos, nem falevélként sodor ide-oda a szél, hanem, ahogy Efézusi levél mondja, hogy meggyökereztek és megalapoztak az Isten szeretetében. És milyen különös, ugye, mert így mondja az ige, hogy tulajdonképpen megrendült a környezet, megrendítőleg hatott környezetükre, mert ez a másféleség, ez nagy-nagy feszültségeket generált, és ezek most itt elsősorban pozitív, alkotó feszültségek. Tehát amikor a dolgok a megszokott menetüktől eltérnek, hogy Jézus azt mondja a tanítványainak, mondjuk ott szépen vitatkoznak, veszekednek, hogy de ti közöttetek ne így legyen, mert ez így megy a világban, ez a pogányok, ezt így történik, ti közöttetek, el kell térnetek a megszokott menetektől, és ahol ilyen eltérés van, ott vannak nagy feszültségek igazán, és ezekben a feszültségekben aztán születnek meg azok a dolgok, amit így mondta, hogy jelek és csodák kísérték az apostoli munkát. Tehát ahol nem azonos a világgal a gyülekezet, ott tapasztalnak meg ilyeneket, ahol nem kihűlt kövek hasonlítanak más kihűlt kövekhez. Ilyen értelemben elmondtam már ezen a szószéken is egyszer-kétszer, de most is felelevenítem, hogy hogyan is épült fel ez a kis templom Kumlón, amelyik azért egy nagyon szép és imüldíjas építésznek egyébként a nagyon szép munkája. Hát úgy, hogy Bázelben volt egy dúsgazdag gyülekezet, ma már mondhatjuk ezt a szót, és ők azt mondták, hogy ezt a rengeteg pénzt, ezt oda kéne valakinek adni, vagy belőle, sokfelé, és akkor elküldtek egy teológust Magyarországra, csak ment. Lényeg az, hogy végül is eljutott le Baranyába, eljutott az Espereshez, az Esperes még aznap este éjjel elvitte Komlóra, ahol azt mondták, hogy hát nem lesz sose templomunk. És akkor kopogtak az ajtón, és beléptek az Esperes meg egy svájci teológus, és egy év múlva állt ez a gyönyörű kis templom. Miért? Mert ők átélték azt, amit itt mond az ige, hogy mindenük közvala. Tehát volt miből, és nem érezték úgy, hogy ezen üljenek, hanem meglátták azt, ahol éppen szükség volt rá, és ez döbbenetes erővel hatott a helyi gyülekezetre, sőt az egész városra is, mert nem így volt mi közöttet, eltért a megszokottól, és így mondja, hogy támad a nagy félelem, Isten félelemről beszél itt persze a nép között. Azt olvassuk, hogy a templomban voltak, minden ott kezdődik, a négy fal között, ugye, de ez annak a jele, hogy igen, felülről jön a lélek, de aztán kiárad, hogy házanként megtörték a kenyeret, azaz a léleknek van egy ilyen függőleges mozgása, és aztán van egy ilyen horizontális, hogy ilyen szépen fejezzem ki magam, kiáradása, imádságban adatik, és aztán közösségé, ismeretté, testvéri együttlétté, szeretett szolgálattá válik. Én a gyülekezetünkben nagyon örvendezek annak, hogy vannak nekünk ilyen úgynevezett kis házi köreink, sokféle, most ezt majd ugye a házi, vagy kiskörök találkozója, mert azt mondta, hogy jön fölülről valami, és aztán szétárad a gyülekezetben, és ezek a kis közösségekben élik meg aztán igazán azt, ami az Isten gyülekezetének, ami a közösségnek a belső élete. Felszítja a tüzeket, áthevíti a kihűlt lelkeket, és azt mondja, hogy az Isten dicsőítették, az Isten dicsérete zeng az ilyen közösségben. És egy nagy pillanat, amit ugye megörökít az írás, hogy kedvelte őket az egész nép. Hát azt hiszem, hogy érdemes ezen elgondolkodni. Nem mindig kedvelte az egész nép, és ma sincs ez mindig így, hiszen vannak egyházüldözések. Ugye ott is ez egy nagyon pillanatnyi, átmeneti állapot, nem sokkal utána már üldözések is vannak, de ugyanakkor ez a vonása is ott van az egyháznak, mindenek ellenére, hogy kedveli őket a nép. Miért? Mert az egyház maga lett láthatóvá az ősgyülekezet által, mondhatnám így, hogy a mennyei vonásai erősebbek voltak az emberi vonásainál. Így is mondhatjuk, hogy az igaz emberséget mutatta fel a hazuggal szembe, a kihűlttel, a képmutatóval szembe, az örök veszélyek ezek az egyházban. Tehát hogy igaz emberség van, nagyon könnyű leolvasni azt, hogy ez egyház. Nagyon könnyű értelmezni még a nem kereszténynek, a nem hívőnek, a pogánynak is. És hát ma is ez a cél, a követendő példa és az oda vezető út maga is, hogy igaz ember Krisztusban megélt, igaz emberséggel élni, és ezt egy külsős nagyon világosan el tudja olvasni, mert maga is valahol ezt szeretné és keresi. És hát befejezésül ezt tudjuk mondani, hogy nem mondjuk ezt, hogy de jó lenne, ha így lenne a mi gyülekezetünkben, mert természetesen az egyház gyarló emberek közössége, de megigazított gyarló emberek közössége, nem óhajtó módba élünk, hanem kijelentő módba, így van ez a mi gyülekezetünkben, ezért hálát adunk az Istennek naponta, így éljük meg a kereszténységünket, kegyességünket, közösségünket, mint Krisztus követői lélek és ige által itt és most, és ebben újítson meg bennünket újra és újra, igéjében, ige hirdetésben, a közösségben, az úrvacsorában, diakóniában, az Isten szent lelke mindenkor. Amen. Keressük ki a 164. dicséretünk, és a második és harmadik versét énekeljük. Vagy valamit nem jól csináltam, igen, akkor elmaradt az 50-est fogjuk most énekelni, bepótoljuk. 50. Zsoltár. Szeretteim, hallgassuk meg, hogy miképpen szerezte mi Úrunk Jézus Krisztus az Úri Szent vacsorát, amint azt elénkbe adja Pál apostol az első korintusi levélben, a következő képpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsorált volna, ezt mondván, e pohár am az új testamentum az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Hozzáteszi az apostol, vizsgálja meg magát azért az ember, úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból, mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának. Magunk megvizsgálása bűnbánó imádságban történik, hajtsuk meg a fejünket, és csendesedjünk el. Mennyei édesatyánk, fájlaljuk a bűneinket, bűnnek rontását bennünk és másokban. Megszomorodva állunk meg előtted, mert mindig túl tudunk lépni, mert mindig kicsinyíteni tudjuk azt, ami pedig mérgezi az életet bennünk és körülöttünk. De látod egyen-egyenként, hogy mi az a legnagyobb baj, mi az a legsúlyosabb, ami sokszor olyan mélyen van bennünk elrejtve, hogy magunk sem nevezzük meg igazán, és ott végzi a maga pusztító munkáját. Te hozd azt felszínre, bocsásd meg azt nékünk, és szabadíts meg bennünket. Sok mindent szeretnénk másképpen tenni, akár gondolatainkban, tisztulást elérni szavainkban, vagy cselekedeteinkben, és legalább ilyen mértékben a mulasztásainkban. Köszönjük, hogy oda fordulhatunk hozzád bizalommal, az Úr Jézus Krisztusra hivatkozva. Te áld meg ebben az úrvacsorában, te bűnbocsátó kegyelmedet mindenkinek egyenként az ő szívében. Amen. Megvallottuk a mi bűneinket, megvalljuk a mi hitünket is. Előtte mondjuk el együtt közösen a imádságunkat. Könyörülj rajtam én, Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újíts meg bennem. Amen. A mi hitünket valljuk meg az apostoli hitvallásban, eképpen hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Szeretteim, hitetekben és bűnbánatotokban nem kételkedem, de Anyaszent Egyházunk rendje szerint néhány kérdést teszek fel, melyre hallható szóval és lelkiismeretesen válaszoljatok. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy e szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért, mint az én Uramnak méltatlan, de elhívott szolgája, hirdetem ti néktek bűneiteknek bocsánatát, és az örök életet, melyet megáld a mi Urunk ingyen kegyelméből, a Jézus vérének érdeméért, hitáltal mindnyájunknak. Amen. Szóval foglaljuk el a helyünket, és a 442. énekkel kezdjük a úrvacsora alatti éneklést.
Keresztény testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úrvacsorás sákramentumát. Így éltek vele az egyházatyák, a reformátorok, hitvalló őseink, így éltünk vele most Isten kegyelméből mi is. Mindenekelőtte elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt, viseljétek magatokat a ti keresztény rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmi titeket meg ne foszthasson Istennek ama szeretetétől, amelyet kijelentett és hozzátok megbizonyított a Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentei és szerettei, könyörületesek. Öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelídséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymás szeretetben, és ha egymás ellen valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, miképpen Krisztus megbocsátott ti néktek. Az Isten békessége uralkodjék a ti szívetekben, melyre el is hivattatok egy testben. Jertek testvéreim, adjunk hálát Istennek velünk közölt kegyelmért, imádkozzunk. Áldjad én lelkem az Urat, s egész valom az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Áldunk téged, jóságos Istenünk, mert te íme megbocsátod minden bűnünket, meggyógyítod minden betegségünket, megváltod életünket a koporsótól, s kegyelemmel és irgalommal koronázol meg minket. Bizony könyörülő és irgalmas vagy te, késedelmes a haragra, kész a kegyelemre. Nem feddesz szüntelen, nem tart haragod örökké, nem bűneink szerint bánsz velünk, s nem fizetsz álnokságaink szerint. Amilyen magas az ég a föld felett, s amilyen távol esik napkelet napnyugattól, olyan nagy a te kegyelmed, s olyan messze veted vétkeinket tőlünk. Mint az atya könyörül gyermekein, úgy könyörülsz te Istenünk rajtunk. Hála neked, hogy hozzánk való szerelmedet megmutattad abban, hogy a te szent fiadat adtad érettünk, aki meghalt, amikor mi még bűnösök voltunk. Atyánk, tartsd meg és növeld lelkünk bizonyosságát abban, hogy akik megigazultunk az ő vére által, sokkal inkább megtartatunk immár a harag ellen ő általa. Tartsd meg és növeld lelkünk bizonyosságát abban, hogyha amikor ellenségeid voltunk, megbékéltettünk veled fiat halála által, sokkal inkább megtartatunk most az ő élete által. Az Úr jó volt a örökkön, örökkévaló az őt félőkön és azoknak fiain, akik megőrzik az ő szövetségét. Áldjátok az Urat, ő angyalai mennek seregei, áldjátok az Urat. Áldjátok az Urat minden teremtményei. Áldjad én lelkem az Urat. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Alkalmaink a megszokott rendben lesznek a héten, kedden délelőtt 9 órától babamama kör, este 6 órától bibliaóra, szerdán délelőtt 10 órától nyugdíjas bibliaóra, csütörtökön 8 órakor bibliaóra, pénteken 6:30-tól gyülekezeti foci a műfüves pályáján, a BMT-en. Szombaton délután 3 órakor lesz a gyülekezeti kis csoportok találkozója, ahova minden bibliaórára, házi csoportra, kiskörre járó testvért várunk, és azokat is, akik szívesen csatlakoznának valamelyik kisebb közösségéhez a gyülekezetünknek. Vasárnap délelőtt 10 órakor Isten tisztelet lesz. Vendégige hirdető szolgálatával azt majd a gondnok úr mondja, és délután 15:30 és 18:00 ifjúsági órák lesznek. Akkor a tegnapi Isten tiszteleten Hely Istennek több keresztelő is volt. Kovács Dorkát és Kovács Barnabást kereszteltük, László Andrea és Kovács Robert István gyermekeit, Greiser Anna Zsófiát, Kovács Emőke Orsolya és Greiser László Ferenc leányát, valamint Zsupán Gabriellát, Szijjártó Andrea és Zsupán Gábor gyermekét. És az elmúlt héten temetés is volt, utolsó útjára kísértük Szilágyi Margit testvérünket 84 éves korában. A vigasztalás igéje a Máté Evangélium 24. részéből szólt: kicsoda hát a hű és bölcs szolga, akit az Ura gondviselővé tett háza népén, hogy a maga idejében adjon nekik eledelt. Boldog az a szolga, akit az ő Ura, amikor hazajön, ilyen munkában talál. Végső búcsút vettünk Orosz Sándorné, Botnyik Emmától 100 éves korában. Az evangéliumot Mózes első könyve 15. részéből hirdettük. Te pedig elmész atyáidhoz békességgel, és eltemettetel jó vénségben. Isten előtti felelősséggel buzdítjuk a gyülekezet tagjait, hogy imádkozzanak a kicsin gyermekes családokért és a gyászoló családokért is.
Kedves testvérek, a múlt héten voltunk mezőpanitonnak, testvérgyülekezetünknél 20 éves kapcsolat alkalmából, és ezúton is kérjük, hogy mindenki olvassa el a hírlevélbe a részletes beszámolót, és gondolkodjon azon, hogy lehetne ezt a kapcsolatot megint egy kicsit élőbbé, erősebbé tenni. Szintén a múlt hétvégén, június 5-én volt korábbi hitoktatónk Becker Norbert beiktatása Ürömön, ezért van az, hogy az ő konfirmációs csoportja idén nem konfirmál, hanem csak jövőre, hiszen már a tavasz folyamán ő a választással és az ezzel összefüggő dolgokkal volt elsősorban elfoglalva. Tegnap előtt este volt a Mozart ifjúsági zenekar és a kórusunk közös koncertje. Ebből az alkalomból lett elérhető ez a CD, ami a kórusnak a CD-je, a iratterjesztésben kapható, 1000 forintért, és ezzel egyben a orgona felújításhoz tudunk hozzájárulni. Ebben is már egy nagy lépést tettünk előre a héten, hiszen összeszerelték az orgona új motorját, úgyhogy talán föltűnt, hogy az éneklés előtt nincs ez a fölpörgő bugó hang, hanem most úgy csendesebben indul az orgona. Köszönjük ehhez Bordás István orgonaító építőmester és Pázmándi Gábor villanyszerelőnek a munkáját. Tehát a szombati találkozóra mindenkit szeretettel várunk, az is, aki már tartozik valahova, az is, aki még nem. Szokott ez gond lenni, hogy aki bejön, azt mondják, hogy hát nem tudom, hogy most itt hogy szóljak bárkihez, olyan idegen ez az egész kör, és bejövök, és elmegyek, és milyen szörnyű. Hát most ez egy lehetőség, egyrészt tényleg meg lehet itt bárkit is szólítani, tehát azt hiszem nem olyan fafejek a gyülekezeti tagok, másrészt viszont ez egy jó alkalom, hogy egy kicsit körül is lehet nézni, hogy milyen közösségek, milyen csoportok működnek a gyülekezetben. Úgyhogy mindenféle oldalról mindenkit várunk, és persze, aki szeret süteményt készíteni, azt is szeretettel várjuk a süteménnyel együtt is. Ne felejtsük el, hogy június 25-én szombaton lesz a Művészetek Palotájában a református énekek rendezvény, amire érdemes elmenni, az mindig egy kiemelkedő alkalom. Illetve július 3-án vasárnap este barokk zenei koncert lesz a templomunkban. Erről ezt kell tudni, hogy az ott megjelenő zenészek mind már kiemelkedő tapasztalattal rendelkeznek, különösen a hegedűs, aki hegedű professzor, és hát kivételes alkalom, hogy ingyenesen lehet egy ilyen koncerten részt venni. Akinek ez zavaró, hogy ingyenes, az fizethet sok pénzt a persejbe. A hittanos családokat, illetve hát kisgyerekes családokat várjuk, hogy jelentkezzenek a Balatonfenyvesi hittanos táborra, illetve mindenkinek szól a meghívó az augusztus 8-a és 12-e közötti gyülekezeti nagytáborra, amire a Pap Tamás testvérünknél lehet még jelentkezni, egy pár hely van. Illetve a Csillagpont találkozóra is fölhívjuk a figyelmet, és arra, hogy a Nyugdíjas Bibliakör tagjai 11 énekes könyvet ajándékoztak a gyülekezet közös használatára, ezek ugye friss darabok, Éppen szomorúan mondta valaki, hogy itt a teraszon találta meg a porban az egyiket, hát azért vigyázzunk ennél egy kicsit jobban, és hát akinek van még kedve, ez is egy adományozási lehetőség. És végül, de nem utolsó sorban, gondolom már többeknek a kezébe van a hírlevél, akinek még nem, az vegye elő, mert szerintem elég érdekes dolgokat lehet benne találni. Köszönöm szépen, és mindenkinek további áldott ünnepet kívánok.
Szeretném felhívni a figyelmet, csak két évente van a Csillagpont református ifjúsági találkozó, és amikor voltunk, az mindig nagyon nagy élmény volt a fiatalok számára, a számomra is, úgyhogy szeretettel buzdítunk minden fiatalt, hogy regisztráljon a Csillagpont honlapján, és jelentkezzen erre a különleges ifjúsági találkozóra, ahol több mint 2000 református fiatal tölthet együtt néhány napot Isten igéjére figyelve, sok-sok élménnyel, programmal, különleges koncertekkel tarkított héten, úgyhogy buzdítjuk a fiatalságot, hogy részt vegyen ezen az alkalmon. Énekeljük az áldás vétel előtt a záróénekünket, a 467. dicséretünknek mind az 5 versét. Mi jó, ha bűntől már szabad, az Úr szolgálja vagy. Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust. Amen.